Testvéreim, a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 7. fejezetnek 13. és 14. versét. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Látjuk, halljuk, értjük, hogy képes beszéd ez, és az a feladatunk, hogy a képet megfejtsük, a szimbólumnak a jelentését elmondjuk. Széles út, keskeny út, tágas kapu, szoros kapu. Mire gondolt Jézus, amikor ezeket a képeket mondotta? Az ilyen képes beszéd felhatalmazza tulajdonképpen az ige hirdetőt, hogy töltse meg a maga hite, gondolkodása, tudása szerint tartalommal. Hát én is úgy érzem, hogy felhatalmaz ez a formális beszéd arra, hogy a magam hite szerint töltsem meg tartalommal. Annyi a képekből nyilvánvaló, hogy Jézus az egész emberiség életére tekint, és ha úgy szorosan vesszük a szavakat, akkor arról beszél Jézus, hogy az emberiség többsége elkárhozik. Mert itt ilyesmiről van szó, hogy a széles úton megy a sokaság, és ez a kárhozatba visz. És sokan vannak, akik ezen járnak. Az üdvösség útja keskeny út, és kevesen vannak, akik megtalálják. Tehát mondom, hogy ha szorosan vesszük a szavakat, betűket, akkor ez szerint Jézusnak az volt a meggyőződése, hogy az emberiség túlnyomó többsége elkározik, és kevesen lesznek, akik üdvösséget találnak. Hát ez egy bonyolult dogmatikai kérdés, én nem akarok idáig elmenni, egyszerűbben szeretném most magyarázni ezt az igét. Jézusnak az élményét, most én inkább így fogalmazom, szerényebben, nem ilyen nagy szavakkal, hogy üdvösség, kárhozat, szerényebb szavakkal így fogalmazom. Jézus azt látta, hogy az emberek nem tudnak élni. Az emberek többsége elrontja az életét. Akár kárhozatnak nevezhetjük az elrontott életet, és már benne vannak az emberek a kárhozatban. Az emberek többsége nem találja meg a bejárást a harmonikus, boldog élethez. A tömeg boldogtalan elhibázza, elrontja az életét. Ez Jézusnak a mondani valója. Kevesen vannak, akik megtalálják a üdvösségre vezető utat, vagy mondom, maradjunk-e földi gondolkodás keretében, kevesen vannak, akik eljutnak boldog, harmonikus életre. Miért van ez így? Tehát miért van az, hogy az emberek többsége elhibázza, elrontja az életét, és hogyan lehetne a ma kevesek közé tartozni, akik nem rontják el, akik már itt a földön, hogy úgy mondjam, üdvösségre jutnak, azáltal, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életre jutnak. Tehát ezt a kérdést tekintem én most a fő kérdésnek, és erre válaszolok, tehát két kérdés van, miért rontják el az emberek életüket, és a másik az, hogy hogyan lehet egyenesbe jönni, mi a harmonikus, a boldog életnek az útja. Mondom, itt szimbólumról van szó, én most már nem képekben beszélek, továbbiakban nem tartalmilag próbálom összefoglalni kétszer, három gondolatban, ugye én szoktam. Először három gondolat arról, hogy hol romlik el az emberi élet, aztán három gondolat, hogy hol gyógyul az emberi élet. Hát ebből az igéből is kitűnik az első gondolat, miért romlik el az emberi élet. Azért, mert az emberek egymásra néznek, tömegben járnak, sodródnak, a széles úton megy a tömeg, egyik a másikra néz, egyik sodorja a másikat, elromlik az emberi élet, mert eltömegesedik a társadalom. Ez modern jelenségnek is vehetjük, de ha így van, akkor is nyakig benne vagyunk ebbe. Eltömegesedett az ember, és vezény szó, vagy vezér ige ez lett, hogy lépést kell tartani. Lépést kell tartani a többiekkel, akár abban, hogy ilyen televízió, színes televízió, lépést kell tartani abban, hogy a szabadságot valahol spanyolban, vagy olaszban töltsem el. Mindig borsozik a hát, amikor ilyen ronda magyar beszédet hallok. Hát szóval lépést kell tartani a többiekkel, mert különben lépést kell tartani az öltözködésben, a divatban, a nyaralásban, és így tovább pénzszerzésben. Hát nyilván ezen az úton nem lehet harmonikus életre jutni, aki erre a sodródásos útra lép, akinek a legfőbb törekvése az, hogy lépést tartson a tömeggel, az minden bizonnyal elhibázza az életét. Elég legyen ennyi erről az elsőről, tessék ezen elgondolkozni. A széles úton megy a tömeg, és egymásra néznek, és egymást lögdösik, egymásra néznek, egymástól tanulnak, legfőbb egymást akarják lekörözni, lépést kell tartani a komforttal, a gondolkodással, mindenféle életformával, ez az első. A másik, ezt már én fogalmazom így, elhibázzák az emberek az életüket már magában a szemléletben, ahogyan szemlélik a világot, önmagukat, többieket. Erről többször szóltam már, most ide kívánkozik, ide is elmondom. Az alapvető szemléletbeli hiba, meggyőződésem szerint az, hogy a mai ember úgy gondolkodik, hogy én test vagyok. Én test vagyok, és ha ez igaz, akkor a legfőbb érték a testem, erre kell vigyázni, és ennek kell megadni mindent, ennek kell alárendelni mindent. Csak összehasonlításként mondom azt, hogy ha három betűt hozzáteszünk, milyen óriási különbség jelentkezik a szemléletben. Ez egy fajta szemlélet, ebben benne van világszemlélet, mindenféle szemlélet, ebben a rövid mondatban, hogy én test vagyok. Ha ehhez hozzáteszünk ezt a három betűt, hogy én testben vagyok, akkor egyszerre az egész megváltozik. Ha én test vagyok, akkor azt jelenti, hogy nincs tovább. A test a végső érték, ameddig a test működik, addig vagyok. Ha a test befejezi működését, akkor nekem is végem van, nincs tovább. Én test vagyok. Márpedig a mai embernek a szemlélete alapvetően ez. Nem fogalmazzák meg talán ilyen röviden, ilyen tömören, de az egész élet vitelből, törekvésekből, mindenből visszakövetkeztetve lehet mondani, hogy így gondolkoznak, hogy én ember vagyok, és hogy ember meg azt jelenti, hogy test vagyok. Egy forradalmian új szemlélet az, hogy én testben vagyok. Most éppen ebben a testben vagyok, de ez egy átmeneti állomás. Előtte is voltam, utána is leszek. Most éppen testben vagyok. Mennyire más ez a szemlélet. Hát ha valaki csak idáig jut el, hogy én test vagyok, és nincs tovább, hát az nyilván nem tud teljes életre jutni, mert a test öregszik, a test elkezd akadozni működésébe, ezernyi veszély leselkedik a testre. Ha a test a minden, akkor mindenféle támadásnak ki vagyok téve, és mindig az egész egzisztenciám van veszélyeztetve, akkor az egész élet egyetlen nagy idegesség, és a végső tétel a halálfélelem, amely ezek szerint a legiszonyatosabb félelem, mert a semminek a gyötrelmét jelenti. Tehát ez a második gondolatom arra, hogy hol hibázzák az emberek az életüket, úgy, hogy az egész szemléletük téves, én test vagyok. A harmadik rész, ahol elhibázzák az életüket, ezt így mondom, az emberi kapcsolataikban. Mindnyájan emberek között élünk, valamiféle kapcsolatban vagyunk a szoros családdal is, de a tágasabb körrel is, munkatársakkal vagy gyülekezetben testvérekkel. Az emberi kapcsolatokat elrontják az emberek, és hogyan, miként, ennek ezer módja, lehetősége van. Kerestem egy összefoglaló gondolatot, amiben az ezerféle elrontási lehetőséget össze lehet foglalni, és erre a fogalmazásra jutottam, hogy elromlanak az emberi kapcsolatok azért, mert én a másik embert, akivel valamiféle kapcsolat vagyok, másik embert eszköznek tekintem arra, hogy én aztán előbbre jussak az ő segítségével. Tehát én vagyok a lényeges, a középpont, a másik ember azért van, hogy az én életemet szebbé tegye, gazdagabbá, biztonságosabbá, könnyebbé tegye. A másik ember eszköz azért, hogy én eljussak a létezésnek a teljességére. Ezt nem kell megtanulni, ezt a kis gyereknek nem kell tanítani, erre spontán módon rá ébred a természetes ember, az óember, a természeti ember erre a gondolatra, hogy körülöttem mindenki azért van, hogy nekem szolgáljon, az én életemet tegye boldogabbá, teljesebbé. Eszköz a másik ember. Ez mindenképpen megrontja az emberi kapcsolatot, még akkor is, ha netán kölcsönösen szerződést kötnek, hogy te eszköz vagy azért, hogy én boldogabb legyek, én eszköz lehetek arra, hogy te boldogabb légy, még ilyen esetben is menthetetlenül elromlik az emberi élet. Na, mondom, ez egy egyéni fogalmazás. Jézus csak annyit mondott, hogy az emberek mennek egy tömeges menetben azon az úton, amelyik a kárhozatba visz. Ezt modern úgy mondom, hogy az eltömegesedett ember nem tud élni, olyan szemlélettel megy az útján, olyan emberi kapcsolatokkal megy az útján, ami nem vezet sehova. Ezt a sehova vezető utat akár kárhozatnak is lehet mondani. Ez tehát a dolognak az egyik oldala. A tömeg a széles úton megy a tágas kapun be a semmibe. Az ürességbe, boldogtalanságba, kárhozatba. A másik három gondolat következzék. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy tükör gondolatok, amiként hármat mondottam egyik irányba, ugyanannak a tükör gondolatát el lehet mondani másik oldalra, és igaz, ez a tükör gondolat. Tudnék, a üdvösség felé vezető út első állomása az, hogy kiállok a sorból. Megkeresem magamat. Mondottam azt, hogy a kárhozat felé vezetőt, hogy beleolvadok a sokadalomba. Sodródom, vagy lépést akarok tartani. Az üdvösség felé vezető út első állomása az, hogy nem akarok lépést tartani. Akarom magamat megtalálni, a magam feltételeit, a magam küldetését, a magam lehetőségeit, korlátait. Kilépek a sokaságból. Van az Ószövetségben ez a gyönyörű ige, már sokszor idéztem. Ne indulj a sokaság után. Mózes könyvében van érdekes módon ez az ige. Ne indulj a sokaság után. Hát az üdvösség felé vezető út, ez a döntés, hogy kilépek, kiállok a sorból. Nem fontos, hogy lépést tartsak az emberekkel a fürdőszoba csempéjétől kezdve a külföldi utazásokig, vagy akármi. Kilépni a sorból. Ez az első. A második is tükör gondolat, idézett második gondolat mellett, a szemlélet. Azt mondottam, hogy a mai embernek a szemlélet az, hogy én test vagyok. Ez a hibás gondolat. Ennek a helyes tükör gondolat az, hogy én teremtmény vagyok. Isteni természet részesévé lettem, amikor emberré formált az Isten engem. És keresem azt, hogy a teremtmény mi voltomból mi következik. Az üdvösség útja az, hogy eljutok erre a boldog fölismerésre, hogy nem test vagyok, hanem teremtmény vagyok, Isten gyermeke vagyok. A harmadik gondolatnál nagyon érdekes az, hogy csábít a tükör gondolat, ennek az a szerkezeti megvalósítása, de itt nem igaz a tükör gondolat. Tudnék, ahogy mondottam, a hibás út az, hogy emberi kapcsolatot teremtek oly módon, hogy a másik eszköz az én céljaimnak a megvalósítására. Ennek a tükör gondolata lenne az az alázatos, idézőjelben mondom, az az alázatos gondolat, hogy nem, testvér, ne légy te eszköz az én boldogságomhoz, én leszek majd keresztjénül eszköz a te boldogságodhoz. Ez volna a tükör gondolata előzőhöz képest, de ez nem igaz. Itt csalóka a logika, mert itt nem a tükör gondolat érvényes, hanem az, hogy az egész rendszer rossz, hogy valaki eszköz a másiknak a szolgálatában, ez akkor is rossz, hogyha keresztjénül akarja valaki csinálni. Én alázatosan, én nem akarok más lenni, én csak a te életedben egy szerény eszköz akarok lenni, hogy te megtaláld a boldogságodat. Ez így is rossz. Önző módon is rossz, hogy te légy nekem, de keresztjénül is rossz, hogy én felajánlom magamat neked, hogy eszköz leszek, hogy te boldog. Ez mindenképpen rossz, oda-vissza. Hanem a üdvösség felé vezető út, én fogalmazásom szerint az, hogy mind a ketten keresünk valami célt, amit aztán együttesen igyekezünk megvalósítani. Ez az üdvösségnek az útja. A harmadik gondolat ebben. Tehát ez a keskeny út, vagy ez a szoros kapu. Bemenni a szoros kapun, vagyis az emberi kapcsolatokat úgy szervezni, hogy se te nem vagy nekem eszközöm, se én nem vagyok neked, hanem együttesen keressünk valamit, valami értelmes, okos célt, és együtt haladunk annak a megvalósítása felé. Na tehát itt van a kétszer három gondolat. Most még a végére ezt a szót kell egy kicsit elemezni, hogy kapu. Menjetek be a kapun, ne a tágas kapun, nem a szoros kapun. Ez megint csak képes beszéd, fejtsük meg ennek a képes beszédnek a jelentését külön is. Mit jelent ez, hogy egy kapun bemenni? Hát nyilván azt jelenti, hogy azelőtt egy másik területen voltam, mondjuk ha egy város falra gondolunk, ahol kapu van, azelőtt kívül voltam a városon, bemegyek akár a széles, akár a szoros kapun, akkor most már benn vagyok, kim voltam egy kapun, át belépek egy új világba, akár a városból ki a szabadba, vagy szabadból be a városba, tehát egy új világba. A kaput én, mint szimbólumot úgy értem, hogy döntés. Eddig éltem valamiféle világban, most döntök, afelől, hogy belépek egy másik világba. A kapunak így értem én a szimbolikus jelentését. Lehet úgy dönteni, hogy én a tömeggel fogok menni, lehet úgy dönteni, hogy kilépek a tömegből és a szoros kapu megyek be. A kapu számomra ebben az összefüggésben a döntés jelenti. Az emberi életnek döntés sorozata van, de vannak kiemelt ünnepi pillanatok, amikor hosszú távra szól a döntés, és végül is valamikor kell egy életre, vagy örök életre szóló döntést hozni. És az éppen ez, hogy a tágas kapun megyek be, vagy a szoros kapun, a tömeggel megyek, vagy pedig Istennek az útját megkeresem, és azt a szoros úton járok. Döntés. Valami módon, valamikor döntenem kell egy életre szólóan, hogy hova igazodom, merre tájolom az életemet. Igen ám, de amikor ide jutottam az elmélkedésemben, akkor megakasztott engem ez a szó, hogy kevesen vannak, akik azt megtalálják. Tegyük most egymás mellé ezt a két szót, hogy döntök, hogy ide megyek, vagy oda megyek, vagy mit jelent ez, hogy megtalálom. A megtalálásban nem a döntés mozzanata van, a megtalálásban inkább valami meglepetés, valami váratlan, valami új élmény. Most hogy viszonyul egymáshoz a döntés és a megtalálás? Mert mind a kettő bibliai fogalom, a döntés is bibliai fogalom. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus ezzel a felhívással kezdte a szolgálatát, és minden evangelizációban, gyakorlatilag minden keresztjén ige hirdetésben megjelenik valahol ez a motívum, hogy halljátok az igét, most tessék dönteni. Igent mondani rá, vagy nem. Tehát állandóan döntésekben élünk, és mondom, van egy ünnepi, valamikori döntés, ennek nem kell látványosnak lenni, meg nem kell kalendáriumba följegyezni ekkorul, de valamikor mégiscsak egy ünnepélyes döntésben végső soron eldől. Tehát a Biblia igenis beszél döntésről, térjetek meg, és egyéb döntéseket parancsol az Úristen nékünk, és ugyanakkor a megtalálás mozzanata is benne van a Bibliának, hogy megyek az úton, és egyszer csak megtalálok. Szántok a földön, és egyszer csak az eke kiforgat, vagy beleakad egy kincses ládába, a szántóföldbe elrejtett kincs példázatára gondoljunk. Éppen most ez csak úgy bizalmasan mondva teseknek, valahol hallottam egy ilyen hírt, hogy valahol Németországban egy gyerek 20 centi mélyen ásott, és kiásott egy több mint 2000 esztendős arany, valami pénzt. Úgy megállt az eszem, hogy hát 2000 éven át azon a föl senki 25 centire nem ásott le. Gondolkozzunk erre, 2000 esztendő, hát az valami szántókról, hogy kert volt, hogy mi volt. 2000 esztendő, az emberek ott kapirgálták a földet ide-oda, és senki. És most jön egy gyerek, és kiforgat egy több mint 2000 esztendős aranyérmét, vagy aranypénzdarabot. Na hát a megtalálásnak van egy ilyen meglepetésszerű mozzanat a Bibliában. Az Isten országára rábukkan az ember meglepetésszerűen. Mellettem ezrek elmennek, és nem érdekli őket, és én meg megakadok egyszer csak az evangéliumban. A kincset megtalálom. Na most hogy viszonyul egymáshoz a két mozzanat, hogy dönteni és megtalálni? Hát valahol biztosan megvan ennek az egysége, mert az emberi élet egységes, és valahogy úgy igazodott egymás mellé bennem ez a kettő, hogy amíg előtte vagyok a dolognak, addig döntés jellege van. Akár ez a gyerek, az ásult, a kezembe kell, el kell kezdeni piszkálni a földet. Döntött, hogy ott a kertbe elkezd kapirgálni, vagy ásni. Tehát előről nézve döntés, mikor aztán megcsináltam a döntést, és már nem vagyok, akkor a megtalálás élménye kerekedik felül. Szokták mondani, hogy az Isten országánál van egy ilyen tábla, amelyikre ez van írva, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, jöjjetek, döntsetek, lépjetek, jöjjetek. Akkor bemegy az ember és visszanéz, akkor ott meg az van, hogy Isten hozott. Isten hozott, mert ténylegesen Isten hozott. Én döntöttem, amíg a kapun be nem léptem, addig úgy tűnt, hogy én döntök. Amikor meghoztam a döntést és csinálom a dolgot, egyre inkább, hogy dehogy én csinálom, Isten hozott. És erre nagyon sok ige van, és ajánlanám a testvéreknek szinte bibliai játéknak, de úgy idézőjelben komoly játéknak, hogy ezt úgy gyakoroljuk mindenféle szinten. A legklasszikusabb ige az, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Nem én találtam ki ezt a játékot, ezt már kitaláltak a biblia írói is. Hogy... Tehát én elkezdem szeretni az Istent, és akkor egyszer csak rászak, de hiszen ő sokkal előbb szeretett engem. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Aztán itt olvastuk följebb azt, hogy zörgessetek, és megnyitatik. Igen, de megvan írva, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek. Tehát mielőtt én zörgetnék az Isten ajtaján, Jézus Krisztus már rég ott áll az én ajtónál, és zörget. Zörgessetek, mert ő előbb zörgetett. És ezt lehet mindenféle területre mondani, ajándékozzatok, mert ő már sokkal előbb megajándékozott titeket. Bocsássatok meg egymásnak, mert ő előbb megbocsátott ti néktek. És mondom, ez egy nagyon tartalmas és magvas bibliai elmélkedés sorozat lehet, hogyha ezt úgy végigvisszük, hogy akármit csinálunk, mindig megelőz minket az Isten. Tehát itt is, amikor arról van szó, hogy döntsetek, Igen, döntenem kell, van nekem személyes felelősségem, de amikor már döntöttem, akkor ezt meg, hogy megtaláltam azt, amit az Isten elkészített. Tehát döntöttem, most egy kicsit szójátékosan mondva, döntöttem, azért tudtam dönteni, mert az Isten már rég döntött felőle. És amikor én döntöttem, akkor igazából az Isten előzetes döntésére mondtam igent. Tehát így értette meg az összefüggést a között, hogy menjetek be, tehát ti döntsétek el, és akkor bementek, akkor megtalálják, kevesen vannak, akik megtalálják. Aki megtalálta, annak nem az az élménye, hogy én döntöttem, és most kiverekedtem magamnak, nem jé, hát rátaláltam. Na hát testvérek, ezt így lehet, hogy úgy mondjam, emberileg magyarázni, nem megmaradni a szimbólumok világában, lefordítani valamennyire a szimbólumokat. Ha megengeditek, még egyszer a kétszer három gondolatot, tehát elhibázza az életét az, aki sodródik, ahelyett, hogy a maga életét megkeresné, elhibázza az életet az, akinek hibás az élet szemlélete, és rosszak az emberi kapcsolatai, hibásak az emberi kapcsolatai. Az üdvösség útjára talál az, aki kilép a tömegből, aki egy új szemléletben magát Isten gyermekének ismeri föl, és aki az emberi kapcsolataiban nem oda-vissza játékot játszik, hogy én neked, te nekem, hanem együtt megyünk, és az Isten küldetésében közösen szolgálunk. És végül a döntés és a megtalálás egysége, előrül nézve döntés, ha már benne vagyok, akkor megtaláltam azt, amit Isten már réges-rég elkészített nékem. Hajtsuk meg a fejünket!